Szinergia Podcast. Fejlődésre inspirálunk.
Sok szeretettel köszöntünk mindenkit a Szinergia Kft. Első podcastjában, ahol a témánk a Lean lesz, és vendégünk Berecki Csaba, a Lean Enterprise Institute Magyarországnak az egyik vezetője. Sok szeretettel köszöntünk.
Szervusztok, örülök, hogy itt lehetek.
Csabával azon gondolkoztam, hogy körülbelül egy évtizede ismerjük egymást, úgyhogy mi tegeződünk, ezt a rádióban is el szokták mondani, úgyhogy ehhez tartjuk magunkat. Én is mindenkit sok szeretettel köszöntök, Somogyi Balázs vagyok, a Szinergia Kft. Egyik vezető, tanácsadója és trénere. De mielőtt a bemutatkozásba belemennénk, mi is egyáltalán a Lean vállalat, és milyen előnyei vannak, hogyha valaki ezeket a Lean elveket vallja, hogyan ismerhető fel? Csaba, miért vágjon ebbe valaki bele?
Ugye a Lean szemlélet az nagyon messzire gyökerezik vissza, de most nem szaladnék el teljesen, de hogy mindig valami probléma megoldásáról kellett, hogy beszéljünk. Tehát, hogy a vállalatok megtalálják maguknak a megfelelő problémát, amin elkezdenek dolgozni, és három dolgot céloznak meg egyszerre, ami definíciónk szerint az az emberek, a folyamatok és a vezetői rendszerek fejlesztése, szem előtt pedig a vevői érdekeket, a vevői igényeket tartják, és ehhez azon dolgoznak, hogyan tudják felhasználni a lehető legkevesebb erőforrást a veszteségek megszüntetésével, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy a vállalat az a Lean szemlélet vagy Lean elvek alapján dolgozik. És hát mik az előnyei? Egyrészt javulnak a gazdasági mutatók, a gazdasági teljesítmény, másrészt javulnak a dolgozói megelégedettségek is, és ezen az elven, hogy vonjuk be az embereket a problémák megoldásába, rettenetesen sokat lehet nyerni, és végén összességében mégiscsak a vevők fognak profitálni belőle. Szóval, hogyha ezeket a jegyeket látjuk egy vállalatnál, akkor ők gyakorolják a Lean szemléletet napi szinten.
Robert Martichenkónak nekem nagyon tetszett az egyik ilyen definíciója, aki a Lean kultúrát, nem a Lean vállalatot, csak a Lean kultúrát egy vállalaton belül definiálta, hogy ugye a vevő érdekeket tartsuk szem előtt, ez azt hiszem, hogy minden ilyen definícióban ott van és nagyon fontos. Tegyük láthatóvá a vállalati problémákat, ezt is szerintem említetted, illetve a gyökérokokat szüntessük meg. Szerintem ez is egy nagyon jó ismérve lehet, és hogy az előnyei, én megdöbbentem, mert mindig ugye a projektmenedzsmentben, ugye a régi felfogás szerint arról beszélgetünk, hogy van ez a háromszög, hogy mit csinálunk, vagy milyen minőségben, ugye mennyi idő alatt, és mekkora költséggel, és akkor ebből válasszál kettőt, és akkor a harmadik az meg már definiálva van. Pont ezt hágja át szerintem a Lean, hogy hogyan tudunk még többet adni esetleg a vevőnek, vagy legalább pontosan azt is jobb minőségben, kevesebb idő alatt, kevesebb költséggel. Tehát azt hiszem, hogy minden vállalat ezt szeretné így vagy úgy elérni.
Abszolút, tehát ha ezt a részét nézzük, akkor mit is kereshetne mást a vállalat a végén, mint pénzt, kivéve a non-profit szervezetek, mert ugye másra törekszenek. De hogy az alapvető gondolkodás határozza meg azt, hogy milyen irányba tudunk tartani. Tehát elfogadjuk, hogy a háromból kettőt lehet csak változtatni, és a harmadikat nem, akkor azon az úton megyünk. Ha elfogadjuk azt, hogy minden alapgondolkodás, alapvetés vezet valahova, legfeljebb nem oda, ahova jutni szeretnénk, akkor ott az alapgondolkodást érdemes megkérdőjelezni. És a Toyotánál szokták azt mondani, hogy a jó gondolkodás jó eredményt ad, vagy jó terméket ad, ennek a variációit nézhetjük számos szempontból.
Tehát akkor ez egy ilyen gondolkodási rendszer, egy filozófia is egyben.
A gondolkodási, de inkább cselekvési rendszer, tehát hogy azok vagyunk, amit teszünk igazándiból, és amit teszünk, az meghatározza, meg formálja a gondolkodásunkat. És ezen igyekszünk változtatni, hogy mik azok a rutinok, amik a jelenlegi állapotot vagy teljesítményt előállítják a vállalatban, és ezeket hogyan kell megváltoztatni ahhoz, hogy a végén más eredményt kapjunk.
Szuper, remélem, hogy felkeltettük az érdeklődést, és hát direkt nem a bemutatkozással kezdtük, hogy már egyből valamilyen értéket adjunk a vevőknek, vagyis a hallgatóinknak, de elkerülhetetlen, hogy megkérdezzük, hogy miért mi beszélgetünk erről. Csaba, milyen kötődésed van neked és a szervezetednek a Leanhez?
Talán így egy-két gondolat a saját utamról. Én 2000 óta, 2000-ben olvastam először a Lean szemlélet című könyvet, és akkor elég jól megragadott ez a fajta szemlélet, hogy hágjuk át a szabályokat, a meglévőket, és hozzunk valami újat létre. És hát én ez szerint kezdtem el tanulni, vagy fejleszteni magamat vezetőként is, meg folyamatszakértőként is. És utána 2011-ben a magánszemélyekkel és vállalatokkal együtt alapítottuk meg a Lei Magyarországi Egyesületét azért, hogy ezt a szakmát, ezt összehozzuk, hogy egy lean közösséget kezdjünk el kovácsolni, és ennek a szervezetnek a gyökerei egészen odáig nyúlnak vissza, hogy mi is a lean szó kifejezés eredete, az a kutatócsoport, amit 1991-ben a Machine That Changed the World könyvben leírt a Toyota termelési rendszeréről, és megalkotta ezt a fogalmat, hogy lean termelési rendszer, majd 96-ban a lean szemléletet létrehozta a szerzőpáros Jim Womack és Dan Jones kötődik, és 97-ben alapította meg a Jim Womack az Egyesült Államokban az első Lean Enterprise Institute-ot, ami azóta kinőtte magát a Lean Global Network-é, ez mi 17. országként csatlakoztunk 2011-ben, ma már 36 tagja van, azt hiszem, ennek a szerveződésnek, és hát a mi küldetésünk az, hogy tegyük jobbá a világot a Lean szemlélet gyakorlásával.
Szuper, az én utam az ott dőlt el, hogy én nem magam döntöttem, hogy ebbe a Lean-be beleásson magam, hanem az a szervezet, ahol dolgoztam, és volt olyan szerencsém, hogy egy olyan szervezetben dolgozhatom, ahol ezt kitűzték a zászlajukra, és mivel egész életemben a minőségmenedzsment, illetve a projektmenedzsment területén dolgoztam, én ezt így megkaptam, hogy egy ilyen Lean átalakulásba vegyek részt, és akkor onnantól megpecsételődött a sorsom, és gyakorlatilag én is 2001-től, mióta a gyártócégnél dolgozok, így vagy úgy ilyen jellegű átalakulásokban kellett részt vegyek. Hogyha ezt így összeadjuk, akkor ezek ilyen több évtizedes tapasztalatok, akkor ezért mi beszélgetünk. És ne csak a sajátunkat adjuk ebbe bele, hanem azokat, akikkel együtt tanultunk, mert ugye a Lean-nek egy nagyon fontos része a tanulás. És gyakorlatilag ezt próbáljuk mi is a Szinergiánál továbbadni a Szinergia Kft. Képzéseiben, legyen szó akár projektmenedzsment képzésről, vagy folyamatmenedzsmentről, vagy egyéb képzésekről, ezt a szemléletet próbáljuk mindenhol megjeleníteni. De egy gyors kérdés, mondtad a Toyotát és a Machine That Changed the World-ot, ami egy 30 éves könyv, tehát azért már nem mai. Ez csak gyártócégeknél alkalmazható, vagy van ennek alkalmazása máshol is?
Mint mindennel kapcsolatban a világon, a Lean-nel kapcsolatban is van egy csomó félreértés. Most az, hogy a Toyota egy termelővállalat, az éppen a csillagok állása szerint történt úgy, de ők történetesen lehetnének valami teljesen más vállalat is. Ők voltak azok, akik elsőként kezdték el ezt az egész szemléletet vagy gyakorlatot formálni, de nem is úgy talán, hogy leírták, hogy mi is a Lean Toyota termelési rendszer, hanem fókuszáltak folyamatosan arra, hogy ők milyen problémát akarnak megoldani, és ehhez milyen tudást tudnak ők a szervezetbe behozni, vagy fölhalmozni, vagy gyakorolni, és aztán ezeknek az együttállásából, mondjuk úgy, hogy mint egy inkubátorból jött ki az a rendszer, amit utána megnéztek. Tehát, hogy most Japán és Toyota, sokat gondolkodunk mi azon, hogy mennyire Toyota, mennyire globális, mennyire Japán, de az alapelvek tekintetében nagyon sok mindent ők beleépítettek az alapgondolkodásukba, tehát ez egy kiinduló állapot, de hogy ma már azt látjuk, hogy nincs olyan iparág igazándiból, ahol ez a fajta gondolkodás vagy szemlélet ne kapna teret, beleértve az egészségügyet, az IT szoftverfejlesztési részt, a bányászatot, és még sorolhatnám az iparágakat.
Állami gazgatásról is hallottam.
Állami gazgatás is, ez igen, a más országokban, tehát ugye mi 32 országgal vagyunk kapcsolatban, jellemző inkább az, hogy az állami gazgatást azt a Lean elvek alapján szervezik, akár városokat, vagy szociális hálózatokat. Szóval ez mondhatjuk ilyen szempontból egy univerzális gondolkodásmód, és abszolút mindig helyzetfüggő. Tehát még iparágon belül is attól függ, hogy hol áll a vállalat, mi az ő alapvető gondolkodása, filozófiája, aszerint kell, hogy magáévá tegye a Lean szemléletet, gondolkodást.
De ez azért kijelenthetjük, hogy nem csak gyártóvállalat specifikus, hanem tényleg mindenfajta vállalatról tudnánk példát mondani, hogyha nagyon kellene, és nem is méret specifikus, tehát kis cégek, nagy cégek egyaránt alkalmazzák, ugye ezt azért leszögezhetjük.
Abszolút, tehát látunk globális vállalatokat a Lean gyakorlat útján, illetve 15-20 fős kis magáncégeket, és talán azt mondanám, hogy ez nem is szektorfüggő, hanem vezetőfüggő, mert hogy alapvetően a Lean szemlélet az egy vezetési szemlélet, vezetési gyakorlat, és nem csak folyamatfejlesztési. Tehát az a vezető, aki azt gondolja, hogy ilyen elvek mentén szeretné a vállalatát építeni, az meg tudja valósítani a saját környezetében.
Még egy rávezető kérdést hadd kérdezzek. Ez most divat? Mert említetted, hogy 91-es volt ugye az a könyv, ahol először Lean-nek hívták a Lean-t. Ez most divat? Megint divat?
Hát ezt azért nehéz megfogalmazni, mert ugye most mi a helyzet a retro divattal? Tehát, hogy ami valamikor régen menő cucc volt, az most újra menő cucc lett. Azt gondolom, hogy vannak ebben ilyen hullámok, vagy vannak ilyen periódusok, amikor egy kicsit így jobban fölkapják, aztán szembesülnek a nehézségeivel, aztán elengedik, és azt gondolják, hogy hát valami új kell ide, meg kell újulnunk, aztán újra fölkapják. Azt gondolom egyébként, hogy a világ azért ebbe az irányba halad, akár divat, akár nem. Bár nem tudom, hogy neked mi a tapasztalatod, vagy hogy látod.
Igen, talán a 2000-es években volt ez úgymond divat, és akkor szeretett volna mindenki Lean-t bevezetni, és akkor így fölcímkézni magát, bár ugye maga a címkézés a Lean-ben nem divat, tehát ez a próbáljuk elkerülni azt, hogy valamit így nagyon egyértelműen fekete-fehéren jelöljünk, hiszen mindenki alakítsa magára azokat a gondolkodásmódokat, meg eszközöket. Ami viszont manapság divat szerintem, az az agilis működés, és elég sok párhuzam van ebben, tehát hogyha máshogy nem, akkor így viszont divat, hogy hogyan tudunk a gyorsan változó körülményekre reagálni, és nagyon sok mindent, amit az agilis működésben, a rituálékban, vagy esetleg elnevezésekben használnak, mondjuk egy kanban board arra, hogy mit is csinálunk, vagy ezek a napi stand-up meetingek, álló meetingek, ez bizony-bizony visszanyúlása a nagymamának a retro trapéz farmerjához, mert ez már ugye a Lean-ben is ott volt, sőt még a Lean leírása előtt a Toyota működésében is ott volt.
Igen, hogyha ezt jobban megnézzük, akkor végül is az agilis, az a Lean-ből, Lean tövéről fakad, ugyanazokat az elveket fogja használni, vagy használja. A rituálék, amik a Lean vállalatnál jelen vannak, azok nagyon sokszor mondható, hogy de tulajdonképpen ezek agilis a elvek. Ismerünk olyan vállalatot, ahol az agilis és a Lean egyszerre van jelen, és nagyon jól megférnek egymással, illetve a vezetőként a cégnél nem is úgy tekintenek rá, hogy akkor most vagy ez, vagy az, hanem hogyan tudja ez a kettő egymást annyira jól kiegészíteni, hogy a lehető legjobb eredményt adja mindenki számára. Szóval itt szerintem nem ez az univerzális választás kérdése, hogy most már elkötelezzük magunkat az agilis mellett, és minden mást akkor félreteszünk. Ez gondolkodásról szól, meg vezetésről.
Igen, és többször említetted a vezetést, akkor térjünk rá egy nagyon fontos másik témára, hogy hogyan vágjunk bele. Tegyük fel, hogy van egy cégvezető, aki minket hallgat, akár ugye ő a csúcsvezető abban a vállalatban, vagy akár egy középvezető, és azt mondja, hogy ez tök izgi, amit mondanak, hogyan tudunk többet csinálni kevesebből. Hogyan vágjon akkor bele az, aki ez iránt érdeklődik?
Igen, tehát ezek így szoktak kezdődni ezek a mondatok, hogy akkor mi most bevezetjük a Lean-t, ami már eleve tévútra lép, a legjobb jó szándék mellett, mert hogy mit is lehet bevezetni. Tehát valami megszokottat, valami ismerős, tehát hogy mintha ismernénk az egészet, indulnak neki a cégek, és akkor ilyen nagyon eszközorientáltabb próbálkoznak, mert oda azért mégiscsak lehet kapaszkodni. Csak hát nem biztos, hogy oda jut, ahova szeretne a vállalat. Vagy nem elír egy bizonyos szintet, és utána elveszik körülötte a levegő, mert hogy valami meg eszenciálisan hiányzik. Szóval mi azt javasoljuk ilyenkor, hogy ne vezessék be a Lean-t, hanem kezdjék el megismerni a Lean-t. Ennek sokféle módja van. El lehet menni más vállalathoz, megnézni, hogy ott milyen gyakorlatok mennek, hogyan kezdték el ők. És ebbe a csapdába is sokan belesnek, hogy látják a fehér táblákat, amit a megbeszélésre használnak, látják a probléma megoldó A3-akat, a vizuális menedzsment eszközöket, és ezeket megpróbálják lemásolni, hogy akkor nekünk kell egy ilyen, mert hogy ez megoldja, de különben meg inkább a gondolkodás az, amit meg kellene érteni, hogy ez a vállalat honnan indult, milyen problémát akart megoldani, milyen a folyamatokat fejlesztett, hogyan fejlesztette az embereknek a probléma megoldó képességét, és hogyan változtatta meg a saját gondolkodása, meg paradigmája alapján a vezetői hitet, meg a vezetői gyakorlatot, és rakott mögé egy rendszert, az sokkal többet jelent, mint csak a felszínes eszközöknek a másolgatása vagy bevezetése.
Viszont ahhoz, hogy ezt mélységében megértsed, ahhoz szerintem alkalmazni kell. Tehát azért valami módon mégiscsak működik az, hogy valahol el kell kezdeni, csak az eszköznek a bevezetése az nem a cél, hanem az eszköz. Tehát először elkezded alkalmazni, úgy, ahogy máshol láttad, és aztán meg rájössz, hogy na jó, de nálunk hogy működhetne ez egy kicsit másképp, ránk szabva jobban.
Igen, hát ugye a mi megközelítésünk az, hogy egy ilyen átalakulás, mert hogy ezt igazándiból átalakulásnak tekintjük, és nem egy bevezetésnek, aminek vége van, és majd onnantól működik, hanem folyamatosan újra és újra kell, hogy gondolja a vállalat annak megfelelően, hogy éppen milyen körülmények között van. Ez az a inch wide, mile deep, tehát hogy szűken, de nagyon mélyen tanulni arról, hogy mi is a lean szemlélet, és mi a lean gyakorlat. Most az én saját személyes tapasztalatom, amikor az első ex-Toyotás Sensei-jel dolgoztam, és kérdeztem, hogy akkor mikor fognak nekünk eszközökről, meg mindenről tréninget tartani, mondta, hogy semmikor. Kérem, menjünk ki a gembára, nézzük meg, mi történik, értsük meg a problémát, írjuk le, és kezdjünk el dolgozni ezeknek az elhárításán. A hét veszteségről beszéltünk, meg a folyamatos áramlásról, meg az alapelvekről, és onnantól kezdve a gyakorlatban működött a dolog. Tehát, hogy valahonnan innen lehet szerintem elindítani, elkezdeni, hogy milyen problémát akarunk most megoldani, mi az, amin érdemes elkezdeni egyáltalán gyakorolni azt a szemléletet, amit a vállalat utána majd el tud dönteni, hogy hogyan illik bele a saját működési rendszerébe. Tehát ez egy hosszú evolúciós folyamat összességében.
És ahogy mondtad, a vállalatok nagyon nyitottak ezzel kapcsolatban, tehát úgy tűnik, ez a nyitottság, ez benne van ebben a lean filozófiában, akik ezt jól csinálják, ők nagyon szívesen meg is mutatják, hogy hogyan is működik ez. Több vállalat van külföldön is, de talán Magyarországon is, akihez így el lehet látogatni, vagy megosztották a saját tapasztalataikat, így vagy úgy.
Így hát mi ezért is gondolunk arra, hogy Magyarországon szeretnénk formálni ezt a lean közösséget, tehát a megosztás egymás között az egy elképesztően jó tanulási forma. Ugye egyrészt megmutatni azt, amink van, és visszajelzést kapni róla, vagy következő szintre, vagy inspirációt szerezni, hogy máshol is meg tudták oldani azokat a problémákat, amikkel mi is küzdünk szervezetileg, vagy kulturálisan, vagy egyszerűen csak látni, hogy a más is ugyanazzal a problémával küzd, hát azért ez nagyon sokat tud jelenteni abban, hogy egy vállalat hogyan is induljon el, vagy hogyan érdemes neki elindulni.
Beszéltünk arról, hogy hogyan vágjunk bele, vagy hogyan ne eszközoldalról, hogyan vágjunk bele, vagy hogyan ne vezetői szempontból, bármikor ilyen nagy átalakulással indul, szerintem mindig kell, hogy legyen mögötte egy valamilyen vezetői elhatározás, egy vezetői vízió. Ki kell ahhoz, hogy ez az átalakulás megtörténjen?
Hát nagyon nehéz kérdéseket feszegetünk, ugye alapvetően erre keressük a választ, hogyha azt kérdeznénk, hogy én kis régi kis viccben, hogy bátyám látott már maga oroszlánt? Hát egyszer láttam, de az se az volt. Szóval most mi az, amit igazándiból lean-nek tekintünk, ez egy nagyon jó kérdés, tehát mi a benchmarkunk. Ugye a Toyotához mindig visszanyúlunk, de hogyha valaki járt ott, mint vállalati működési rendszert, azért az impresszív, hogy az ők mennyire másképpen működnek alapvetően, mint egy rendesen összerakott vállalat, ami nem azt jelenti, hogy a jobbak másnál másképpen működnek, amit szeretnénk mi lemásolni. Az első számú vezetőnek az elköteleződése az elképesztően fontos. És itt szoktuk azért látni, hogy kitűzi a vállalat az ászlójára, mi már most lean vállalat leszünk, én megadok minden pénzparipát, fegyvert, csináljátok. Na de hát ez még azért kevés lesz hozzá, mert hogy a lean szemlélet az egy felülről jövő, a felülről vezetett átalakulási folyamat, tehát hogy mi a felső vezetőnek a szerepe, ő mennyire van jelen ebben a folyamatban, ő mennyit áldoz arra, hogy átalakítsa a vállalat működési rendszereit, vagy ő maga mennyit is tanuljon, azért az jellemzően meghatározza a lean-nek a sikerességét. Ugye azt szoktam mondani, hogy a lean átalakulás sebessége az egyenlő a vezető tanulási képességével, meg változtatási képességével, hogy mennyire jól tudja ezt az egészet kezelni. És a kevesebb az néha több. Tehát a hogyan ne, ezek a grandiózus nagy programok, hogy akkor most legyaluljuk az egész szervezetet, akár olyan az egyik szervezeti egység, akár nem, mint a másik, nem számít, a programot azt végig kell tolni. De azoknak a sikerességét a rövid távon látjuk, hosszú távon meg jelentősen korlátosak. Már nem tudom neked, mi a tapasztalatot ezzel, te is benne ültél ezekbe a rendszerekbe egy ideig.
Igen, igen. Érdekes, hogy egy ugyanazon vállalatnál sikerült meglátni azt, hogy hogyan csináljuk és hogyan ne. Az volt egy nagyon fontos, amikor sikerült megtalálni azt a szervezeti egységet, ahol a felső vezetőtől le egészen a legalacsonyabb középvezetői szintig volt egy olyan ösvény, ahol mindenkit meg lehetett szólítani, mindenki valamilyen módon tapasztalt és vagy elkötelezett volt ezzel kapcsolatban, mert ott lehetett valamit csinálni. Tehát a hogyan ne kérdésre az egy nagyon jó válasz volt, amikor ott ültünk, ugye mi is megcsináltuk ezeket a fórumokat, hogyan tudnánk ilyen gyors és könnyen megvalósítható projekteket definiálni, ahol ezt így kicsiben összehozunk, és mindig volt egy szervezeti vezető, aki nagyon jól meg tudta mondani, hogy a többieknek mit kell változtatni, a többi szervezetben milyen projekteket kellett volna indítani. Ez nyilvánvalóan nem működött nagyon jól, nem volt nagyon fenntartható, és amikor meglett az a szervezeti vezető, aki a saját szervezetben azt mondta, hogy itt van nálam egy egészen nagy szelet ebből a vállalatból, én akármit is csinálok a többiek, én a saját sikerem érdekében szeretném ezt alkalmazni, és elérte a saját középvezetőinél is. Na, ott indult be ez a változás, és onnantól kezdve már mindenki szerette volna ugyanezt, és akkor már nem az volt, hogy fú, hát akkor nyomják, hogy most vezessük be ezt a lint fölülről, hanem mindenki látta, hogy hát itt sikereket lehet elérni, itt lehet ez könnyebben, gyorsabban, jobb pénzügyi eredményekkel működni, most már akkor én is szeretném ugyanezt a csodát.
Azt szerintem ez fontos kérdést feszegetsz az első számú vezetőnél, de ugyanakkor szerintem az is igaz, hogy ez a fajta szemlélet vagy működésmód nem való mindenkinek. Tehát, hogy van, aki könnyebben, van, aki kevésbé könnyen tudja megtanulni, ugye azért nagyon sokszor ellentmond a tradicionális menedzsment működési elveinek, és az meg, hát az meg nehéz. Bár, hogy mennyire kultúra függő ez, egyszer ezt a kérdést feszegettük, és egy japán senseit is bevontunk ebbe a beszélgetésbe, hogy akkor ő hogy gondolkodik arról, hogy mennyire kultúra függő a gondolkodásmódnak, meg a gyakorlatnak az elterjesztése, hogy körbe rócsózta a teljes föltekét azzal, hogy vállalatokat változtatott meg, vagy segített nekik megváltozni. Azt mondta, hogy hát nézzétek, foglalkozhatunk ezzel, hogy ez mennyire vállalati kultúra függő, vagy ország kultúra függő. Igazándiból, hogyha józanul ránézünk, akkor a veszteség, ami a szervezetben van, ami pazarolja az erőforrásait, vagy gátolja az értékteremtést a vevőknek, az kultúra független. Azzal kell foglalkozni.
Elmondjuk azért, hogy mik ezek a vesztességek? Tehát, hogyha egy vállalati működést nézzünk, akkor mi az, ami nekünk így problémákat szokott okozni?
Hát hajrá!
Mondtad, hogy ez néha nem intuitív és ellentmond bizonyos fajta vállalati gyakorlatoknak. Mondjuk a túltermelés az az egyik ilyen vesztességforma, amit elég nehezen szoktak megérteni vállalatokon. Miért baj az, hogyha én tudok termelni, akkor hadd menjenek azok a gépek, hadd gyártsuk le azt, amire mondjuk még nincsen megrendelésünk, majd eladjuk.
Hát valóban ez az első, ugye ez a hagyományos megközelítésnek a lényege, hogyha vannak eszközbefektetéseink, azoknak menni kell bármi áron, de talán a leg plasztikusabb példa az a kettőt is hoznék. Az egyik, hogyha valami hiba van a rendszerbe és nagy tételbe gyártunk, hát akkor annak az a vége, hogy mikor is tudjuk detektálni, hogy eltérés volt, mekkora a minőségköltsége összességében, mekkora mennyiségű tételt kell kidobni utána, vagy javítgatni, az meg a javítani kell, az jelentősen megborítja a vállalatnak a működését. Tehát ez az egyik aspektusa, hogy nyomjuk a termelést, mint süket a csöngőt, és a problémák esetén nem állítjuk meg a folyamatot, ez a minőség költségében jelentkezhet. A másik pedig, hát a készletek azok mindig problémát okoznak, hogy soha nem abból van sok, amiből éppen kellene. És ha meg sok van, akkor azt tárolni kell, mozgatni kell, annak romlik az állaga, esetleg le kell selejtezni, mondjuk egy ilyen gyorsan forgó tételeknél a rövid szavatosság idővel dolgoznak. Ezért is szoktuk azt mondani, hogy a túltermelés alapvetően az összes többi veszteségnek az egyik szülője, vagy atya, vagy anyja, mindenki válasz, aki a számára kedvezőt, és aztán a többi ebből fakad, például a készletek. A készletek lekötik a cash flow-t, lekötik a vállalat erőforrásait, olyat állítottunk elő, amire nincsen szükség. Nem nagyon megkérdőjelezhető. Bár az is hozzátartozik, hogy nem lehet a készletek nélkül folyamatos áramlást létrehozni, ami a Lean-nek az egyik alapelve, vagy a húzórendszernek az alapelve, hogy mindig szolgáljuk ki a vevőt a rövid idő alatt. Szóval mindjárt van kettő olyan veszteségünk, ami veszteség is, meg nem is. Most akkor hogy döntjük el?
Igen, igen. Még a szállítás az, ami még egy ilyen nagyon kérdőjeles, hiszen valahol gyártunk, el kell jutni a vevőhöz. Még ezt szokták nagyon sokan nehezen lenyelni, ezt a békát, hogy a szállítás az definíció szerint veszteség.
Ugye ez is attól függ, hogy hogy nézzük, mert ugye a szállításnak is van az a része, ami szükséges, de nem értékteremtő. Tehát el kell juttatni a vevőhöz azt a tételt, de hogy közben milyen útvonalon, hány átrakással, mennyi megszakítással vagy tárolással csináljuk ezt a folyamatot, az azért már megkérdőjelezhető, hogy mi is az, ami igazándiból alapvetően szükséges. Tehát ha négyszer át kell rakni, és üzemen belül mondjuk szállítani a nyersanyagot, hát akkor abban biztos, hogy jön egy csomó veszteség.
Igen, ami várakozásokat fog okozni, egészen biztos mindenképpen sérülésnek a lehetőségét adja, ami adja a következő veszteségtípust, ugye a javítást, a mozgás, a túl sok mozgás, a kényelmetlen mozgás az szintén a minőséget rontja, illetve az előállításnak az idejét növeli. Nagyjából össze is szedtük szerintem ezeket a veszteségeket, és még van talán egy, amit így a hetedik után ragasztottak oda, hogy ez az intellektuális veszteség, tehát amikor a munkatársaknak a potenciáját nem használjuk ki. Erről mit gondolsz?
Még visszalépnék, mert ugyan kiszámolja, hogy megvolt-e a hét veszteség, hogy egyet talán még hozzátennék, ez a túlságos, túlzott feldolgozás, vagy túlminőség vesztesége, hogy azzal legalább ugyanakkor a csapdába esnek a vállalatok, hogy jobbat akarnak előállítani, mint amire egyébként szükség van, hogy ez párban van a selejt minőséggel, vagy a nem megfelelő minőséggel, ezzel egészíteném ki. Mi nem használjuk a nyolcadik veszteséget, mert ugye a nyolcadik veszteség alapvetően abból fakad, hogy nem jól használjuk ki az emberek képességét a vállalatban. Tehát most azt, hogy nem használunk ki jól az emberek képességét a vállalatban, azt mi nem tennénk veszteséggé, szervezzük úgy a Kaizeneket, a fejlesztéseket, meg a napi probléma megoldást, hogy ők ebben részt tudjanak venni, és akkor nem nincs szükség a nyolcadik veszteségről beszélni. Mert hogy az előző hét az mind inkább a folyamatokhoz kapcsolódik, mint az emberekhez. De ha valakinek az a megközelítés, hogy ő 8 veszteséget szeretne látni a vállalatban, akkor legyen 8 veszteség. A lényeg az, hogy azonosította és elkezd vele foglalkozni. Szóval nincs itt szentírás, amit föllapozunk, és azt mondjuk, hogy hát a Lean nagykönyve szerint a 24. oldalon az volt, csak 7 veszteség van, és nincs 8, nincs ilyen könyv.
Igen, igen, a 28. oldalon viszont behozták ezt a 8-at. Én csak azért szeretem, mert emlékeztet arra, hogy az emberekkel is foglalkozni kell, és az emberek bevonása milyen fontos, de mindenképpen félrevezető azzal kapcsolatban, hogy nem használjuk ki az emberekben rejlő képességeket, akkor minthogyha bizonyos munkák derogálnának. Holott pont, amikor ilyen nagyon lean vállalatokról beszélünk, akkor ott pont azt szokták mutatgatni, hogy bezzeg a felső számú vezető is, hogy részt vesz mondjuk tényleg a belépő szintű munkákban, esetleg takarít, jelen van, akár a gyártásban, akár az értékesítésben, stb. Tehát, hogy pont az ellenkezőjét mondja, hogy a CEO-nak nem biztos, hogy az lenne a feladata, hogy ott takarítgasson, vagy éppen telefonokra válaszolgasson, de ezáltal próbálja azt az űrt betölteni, hogy ha nagyon messziről nézni mindig csak a működést, akkor lehet, hogy nem is érti igazán, tehát hogy tényleg megértse a vállalatnak a működését mélyen, meg a problémákat mélyen.
Hát igen, ez talán az egyik titok, hogy az első számú vezető az hogyan kap első kézből szerzett információt arra, hogy valójában mi is a probléma a vállalatánál. Azt meg nem lehet máshol csinálni, csak hogyha lemegy a gembára az értékteremtés helyére, bárhol is van ez, és ott a saját szemével meggyőződik arról, hogy mi is történik. Ugyanis minden stratégiának, felsővezetői döntésnek, folyamatszervezésnek, rendszernek az összes hatása a gemban érzékelhető. Ezt szoktuk is mondani, hogy a gemba nem hazudik. Tehát a jól képzett szenszelyek, azok körülbelül másfél-két óra múlva teljes képet kapnak arról, hogy a vállalat első számú vezetője nagyjából hogyan is gondolkodik arról, hogy mi az ő vállalata és hogyan szervezi, meg milyen értékek, meg működési elvek alapján működtetik.
Használtunk azért két idegen szót, ugye egyik a gemba, az ugye gyakorlatilag annyit jelent, hogy a valós helyen, tehát ott, ahol a munka történik, nem irodában, nem a tárgyalóban, nem az Excel-eket bámulva nézzük azt, hogy mik is a problémák, hanem ott vagyunk a placon, ugye, így fogalmazhatnánk, és definiáljuk még ki a sensei.
A sensei-t mi a tanítónak, ugye tanítóként fordíthatjuk, ő az, aki segít abban, hogy az ember helyesen gyakorolja azt a lean szemléletet, amit elkezd tanulni, ugyanis ez ugyanolyan, mint a biciklizés vagy az úszás, hogy könyvből nem lehet megtanulni, ez csak lent, ott az értékteremtés helyén, ahol az emberek dolgoznak a valós átalakítási folyamatokkal, vagy értékteremtő folyamatokkal, tudja segíteni. És az ő feladata nem az, hogy megmondja, hogy mi a tuti, hanem megmutassa, hogy mit nem tud a vezető, és aztán segítse abban, hogy ezekre hogyan tud rájönni. Tehát a probléma megoldás először a probléma azonosításával kezdődik. Ha nem azonosítom a problémát, akkor nem tudom megoldani. Utána jön az összes többi lépés. De ebbe jön ő a képbe, illetve azzal, hogy hát azért eléggé határozottan kibillenti a vezetőt az egyensúlyi helyzetéből, hogy neki mindenre is tudni kell a választ. Tehát ő azt fogja megmutatni, hogy a vezető mit nem lát, vagy mit nem ért, mert a meg nem értéssel kezdődik a tanulás is, nem pedig azzal, hogy akkor én tudom, hogy csak azt kéne csinálni, hogy meg így szokott még kezdődni ez a mondat, hogy hát csak az a probléma, hogy ezek azért árulkodóak lehetnek.
De jó, akkor találtunk még egy ilyen divatos kapcsolatot. Egyfajta coach, mondhatjuk, hogy valaki nem szeretne japán szóval élni, akkor...
Hívhatjuk coachnak is, persze. Nagyjából ugyanaz a feladata vagy a szerepe, hogy külső résztvevőként segítse a tanulójának, aki vállalatvezető is lehet a munkáját, vagy coachotjának a munkáját. Mi ezt a rendszereket úgy építjük, vagy úgy szeretjük látni, amikor a vezető egyben a tanító is, tehát hogy ő nem csak instrukciókat ad, hanem coacholja is a beosztottjait. Természetesen helyzetfüggő ez az egész, ne vegyük ki a képből a helyzetfüggő vezetésnek a témakörét, de a végén, hogyha nem valami külső szakértő jön, aki mindig lean-re tanítja az embereket, hanem a vezető az, aki a napi gyakorlatba behozza és segíti ezt az egészet, akkor sokkal másabb lesz a tempója egy lean átalakulásnak. Ami nem azt jelenti, hogy nincs szükség külső segítségre, ugyanis a belső politikai viszonyokat kívülről nagyon nehéz megoldani, vagy belülről nagyon nehéz megoldani.
Tegyük fel, hogy valaki sikeresen erre az útra lépett, és halad valahogy előre saját maga, vagy esetleg egy coach-sal. Mikor érünk oda? Mikorra van bevezetve a lean? Talán már utaltál rá, hogy ezt így nem nagyon lehet bevezetni, akkor nem érünk oda soha? Ezt így mondhatjuk?
Hát attól függ, hogy hova akarsz odaérni. Tehát, hogy mindig lehet kitalálni egy olyan célt, ahova oda akarsz érni, és ha odaértél, akkor az már jó. Ugye azt látjuk, hogy olyan elveket fogalmaz meg a Lean például, ami egyébként a minőségmenedzsmentben is megvan, ez a nulla hiba, vagy az egy darabos áramlás, vagy a teljesen megszakításmentes folyamat, vagy a just in time, vagy a just in sequence. Tehát addig, amíg ez nem teljesül, vagy nem úgy teljesül, addig lehet vele dolgunk. De ott vannak a vevők, az ügyfelek, meg a vállalatnak a víziója, hogy ők mit fogalmaznak meg a vállalattal szemben. Ugye azt látjuk, hogy a piacok, meg a vevői szokások, azok azért nagyon gyorsan át tudnak alakulni. Tehát a Lean semmiképpen nem statikus, hogyha nem rugalmas, nem tud rugalmasan alkalmazkodni a megváltozott környezethez, akkor valamelyik testrésze hiányzik ennek a Lean szervezetnek, és akkor már nem lehet teljesen egész. Szóval, ha ezt nézzük, hogy mikor érünk oda, akkor én csak azt tudom mondani, hogy mindig vagyunk valahol, és mindig van egy olyan távolabbi cél, ahol meg szeretnénk lenni. Tehát ennek a célnak az újrafogalmazása, meg újradefiniálása a vállalat értékei alapján, az egy alapvető Lean gyakorlat a vállalatokban, amit a stratégia lebontásának, vagy hosinnak is hívnak. Szóval ezért nehéz megmondani, hogy mikor érünk oda, mert hogy újra és újra gondoljuk a megváltozott körülmények mellett, megtartva bizonyos alapértékeket.
Mm-hmm. Sok vállalat alkalmaz ilyen érettségi felméréseket. Nyilvánvalóan nincs egy könyvből kiszedhető, tehát ezért elég nehéz ezeket összehasonlítani. Mit gondolsz ezekről? Mennyiben segíthet? Mennyire mérhetőek ezek az érettségi felmérések, legalább önmagukhoz összemérhető, még egy vállalaton belül, vagy egy vállalat múltbeli teljesítménye, hívjuk így, meg a jelenlegi teljesítménye. Mennyire jó mérőeszköz ez a Lean bevezetésénél?
Valami támpontot ad, vagy adhat. Jellemzően azt látjuk, hogy ezek az érettségi kérdőívek inkább az eszközhasználatra vonatkoznak, hogy milyen eszközöket használnak, vagy alkalmaznak már a vállalatok, vagy megvannak-e bizonyos a vezetői rutinok, van-e reggeli, vagy napindító megbeszélés. És sokszor szoktuk látni azt, hogy igen, ki van pipálva, vagy persze van megbeszélés, de annak nincs értelme. Tehát nem hozzák be az aktuális problémákat, nem vonják bele a probléma megoldásába a kollégákat, nem ellenőrzik vissza ez a PDCA, tehát a tervezd meg, cselekedj, ellenőrzés utána módosítsd az elvedet. Tehát, hogy a gondolkodást, meg a mindennap megjelenő gyakorlatot, azt nagyon nehéz visszaadni, azt muszáj látni. Tehát, hogy nagyon nehéz egy kérdőív alapján eldönteni, hogy a vállalat most Lean szemlélet útján hol jár, ahhoz le kell menni a gembára az értékteremtés helyére, és meg kell nézni, hogy tulajdonképpen mindazok az elvek, meg eszközök, azok hogyan működnek a gyakorlatban. Abból lehet azt, persze aztán lehet mondani, jó, ezt le tudjuk írni, valóban. Tehát most mi a cél? Hogy a következő állomásunk előtt meghatározzuk, hogy milyen problémákat is kellene nekünk megoldani, és milyen a képességeket kell ehhez fejleszteni, az nekünk egy nyitott rendszer, nyitott kérdés. 5 nyitott kérdéssel operálunk, és ha erre jól tudunk válaszolni, akkor mindig megvan, hogy mi a következő célállapot, ami felé tartunk. Még egy kérdőív, Nem láttam még ilyen nagyon jól és hatékonyan működő ilyet, ez a nagy igazság. Sőt, vannak vállalatok, ahol megvan az éves Lean audit, mert hogy jön a központi egység, és akkor auditálják őket, és ugye elképesztő szuper eredményeket hoznak a Lean auditon, mert ugye fölkészülünk az auditra, és működünk, de az évnek a további részében meg küzdenek a probléma megoldással, meg abból, hogy valós eredmények jöjjenek ki. Tehát akkor ez egy nagy kérdés, hogy lehet, hogy csak rosszul használjuk ezeket a felelégedettségi vagy felméréseket, hogy hol is tartunk. Mi személy szerint, meg én személy szerint nem ebbe hiszünk. Uh-huh.
Én szeretek futni, úgyhogy én igazából sok mindent szoktam a maratonhoz hasonlítani, akkor ezek a Lean bevezetés is minimum egy maraton, ugye? És igazából, amikor megkérdezik, hogy miért futok és mióta futok, egyszer fölkészültem egy maratonra, hogy miért, az már egy teljesen, hogy mondjam, mellékes kérdés, tulajdonképpen egy célkitűzés volt, hogy egyszer, de jó lenne lefutni, és utána az ember meg úgy marad. Tehát én azt hiszem, hogy a Lean bevezetés is olyan, hogy ha már egyszer az ember vette a fáradtságot egy maratonra, hogy fölkészül, és nagyon sokat fut a készülés alatt, akkor az már a életének a részévé válik, és úgy marad. hogyha mondjuk valaki nagyon sokáig fókuszál arra, hogy ezt a lean felé törekedjen, és tényleg próbálja ezeket az átalakulásokat a szervezetben itt-ott-ott végrehajtani, akkor remélhetőleg úgy marad, és már nem tudja másképp nézni a világot, csak ezzel a folyamatos fejlesztési szemüveggel, hogy hogyan tudom leellenőrizni, hogy éppen hol vagyok, célokat kitűzni, leellenőrzöm, hogy ott vagyok-e, módosítani egy kicsit a működésen. És visszatérve mondjuk a kérdőívre, volt egy vállalat, ahol dolgoztam, és mi használtuk ezt a kérdőívet, és amint kezdtek már jók lenni az eredmények, akkor gyorsan megváltoztattuk a kérdőívet. Tehát sose volt az az állapot, hogy ott vagyunk, és mondjuk ez speciál, mondjuk mi egy 1-5-ös skálán mértük, lehet ez akármi, zöld, sárga, piros. Amikor már kezdtek jók lenni az eredmények, akkor elkezdtük vakarni a fejünket, hogy most már akkor minket nem szolgál ez a kérdőív, hiszen kezdünk eléggé ott lenni, ahhoz szeretnénk, kéne egy új cél, és akkor távolabbra dobtuk gyorsan a célt, és sose volt az a megelégedettség, hogy hú, na most ott vagyunk, mert amikor odaértünk volna, akkor hirtelen megváltozott a cél.
Igen, hát ez szerintem természetes velejárója, ugye én nem kérdőjelezem meg a kérdőíveknek a használatát, azt szoktuk mondani, hogy minden gondolkodás vezet valahova, legfeljebb nem oda, ahol el akarsz jutni, szóval ezzel lehet akkor operálni, és onnan meg majd az ember újra gondolja az egészet.
Hát elég nagy ívet jártunk be, remélem felkeltettük az érdeklődést a hallgatóknak, hogy egy kicsit foglalkozzanak a Lean-nel. Hol tudnak utána nézni a Lean témájának? Hol vagytok ti elérhetők?
Hát mi mindenhol elérhetők vagyunk, de hogy beírja az ember a keresőbe, hogy Lean, és Lean Enterprise Institute, akkor ráakad arra a linkre, ami a tudástárhoz vezet, akár a globális oldalakat nézzük, akár a magyar oldalt nézzük, ahol egy csomó esett tanulmány, meg cikk, meg értekezés született azzal kapcsolatosan, hogy mi a Lean, vagy akár esett tanulmányok. Egy csomó videót lehet nézni a YouTube-on ezekről a témákról. Szóval szerintem a lehetőség, hogy az ember egy kicsit így az étlapot végignézze, az ott van a weben. De a legegyszerűbb az a www.lean.org.hu, és akkor már is oda irányítottuk a kedves hallgatókat, hogy utána nézzenek annak, hogy mi is ez a Lean.
Szuper, nagyon köszönjük, hogyha valaki pedig a Szinergia iránt érdeklődik, akkor keressen minket a szinergia.hu-n. Köszönjük szépen a figyelmet, és érdekes tartalmakkal jövünk vissza legközelebb is.
Köszönöm, Csaba. Köszönöm szépen.